happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy ez a könyv az Isten igéjének írott formája. És megvan írva, hogy a teljes írás Istentől ikletett, és hasznos az fedésre, jobbításra, és hiszem, hogy minden jó cselekedetre felkészít bennünket Istennek a beszéde. És hiszünk abban, hogy a názáreti Jézus Krisztusban az ige testé lett, és itt lakozott a földön, engesztelő áldozatul adta oda magát érettünk, és a vérével váltságdíjat adott érettünk, hogy megszabadítson bennünket a bűnnek a rabszolgaságából és ellenségeinknek a kezéből, és bevigyen bennünket Istennek az országába, amely igazság, békesség és Szentlélektől való öröm. Hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus a világnak az üdvözítője, mert őt küldte el az Atya, mert megvan írva, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy a názáreti Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, aki a bűneimért halálba adatott, de föltámadott a harmadik napon a megigazulásunkra. Amen. Dicsőség Istennek.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 21. rész. Azután meghalt Jósafát, akárcsak ősei, és Dávid városában temették el ősei mellé. Utána fia, Jórám lett a király Júdában. Jórám testvérei ezek voltak. Azarjá, Jehiel, Zekarjáhu, Azarjáhu, Mikael és Sefatjáhu. Ők voltak Jósafátnak, Júda királyának fiai, akiknek apjuk rengeteg ajándékot adott. Sok ezüstöt, aranyat, kincseket és Júda megerősített városait, ott helyezte el őket. A királyi hatalmat azonban Jórámnak, elsőszülött fiának adta. Amikor Jórám apja után trónra lépett, megerősítette a király hatalmát. Ezután összes testvérét meggyilkoltatta, és még néhány izraeli vezetőt is. Jórám 32 éves korában kezdte meg 8 évig tartó uralkodását Jeruzsálemben. Izrael királyainak útján járt, akárcsak Ahab király és annak családja. Ugyanis Jórám Ahab leányát vette feleségül, és azt tette, ami az örökkévaló szerint gonoszság volt. Az örökkévaló mégsem pusztította ki Dávid családját, mert szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte neki, hogy családjában a mécses világossága soha ki nem alszik. Jórám idejében Edom népe fellázadt Júda uralma ellen, és elszakadt tőle. Ezután Edomban királyt választottak maguknak. Jórám a seregével, vezéreivel és harci szekereivel ekkor átkelt a Jordánon, de az edomiak körülvették. Jórám azonban éjjel kitört a gyűrűből, és hazatért. Ekkor szakadtak el Júdától az edomiak, és ez így van mind a mai napig. Ugyanekkor lázadt fel Libna is Jórám uralma ellen, és el is szakadt tőle. Mindez azért történt, mert Jórám elfordult az örökkévalótól, ősei istenétől. Magaslatokat épített Júda hegyein a báványok tiszteletére, és elcsábította Jeruzsálem és Júda lakosait, hogy az örökkévaló helyett ezeket a báványokat imádják. Illés próféta írott üzenetet küldött Jórámnak.
Ezt mondja az örökkévaló, ősapádnak, Dávidnak istene. Mivel nem követted apádnak, Jósafátnak példáját, sem Ászának, Júda királyának útját, hanem Izrael királyainak útján jártál, és szellemi házasságtörésbe vezetted Júda és Jeruzsálem lakosait, ahogyan Akháb családja is tette, s azon fölül meggyilkoltad testvéreidet, apád háza népét, akik jobbak voltak nálad. Azért az örökkévaló súlyos csapással sújtja népedet, gyermekeidet, feleségeidet és minden birtokodat. Téged pedig olyan bélbetegséggel ver meg, amely egyre súlyosabb lesz. Napról napra kiomlanak belső részeid.
Azután az örökkévaló Jórám ellen haragra ingerelte a filiszteusokat és az arabokat, akik Etiópia mellett laktak. Ezek együttes erővel Júda ellen támadtak, betörtek az országba, és minden kincset elvittek, amit csak Jórám királyi palotájában találtak, még fiait és feleségeit is. Nem is maradt Jórámnak senkie, csak a legkisebbik fia, Jóáház, más néven Ahazjá. Ezután az örökkévaló megverte Jórámot gyógyíthatatlan bélbetegséggel, amely 2 évig tartott. Ez alatt napról napra szenvedett, míg végül belső részei kiomlottak, és nagy kínok között meghalt. Népe nem égetett tiszteletére jó illatú füstölőszereket, mint ahogy a királyok halálakor szoktak. Jórám 32 éves volt, amikor Jeruzsálemben uralkodni kezdett, és 8 évig volt király. Amikor meghalt, senki sem gyászolta, és bár a Dávid városában temették el, de nem a királyok sírkamrájába.
Következik Német Sándor napi üzenete.
Ózeás próféta 6. fejezetének a 4. verszakak azt mondja a próféta az emberről, hogy az embernek a szeretete olyan, mint a reggeli köd, mint a hajnali harmat, mondja a próféta. Természetes természetünk, tehát amit örököltünk, az ilyenre képes, hogy a szeretet olyan, mint a reggeli köd, mint a reggeli vagy hajnali harmat. És tudjuk nagyon jól, hogy ahogy erősödik a napnak a fénye, és a horizonton jön föl a nap, a köd eloszlik, és világos lesz. Így van ez, hogy az ember szeretete elmúlik. Ugyanez, hogy különösen bizonyos évszakokban, nyáron, reggel zöld növényzet, nedves, aztán mikor a napnak erősebb a tüze, nagyon hamar elszárad, és ilyen az embernek a szíve is, hogy talán az életének az első időszakában, kisgyerekként, még ott van a harmat a szívében, ott van a reggeli köd, aztán belebonyolódik a életbe, az élet dzsungelébe, és a reggeli köd eltűnik, a harmat eltűnik, és ahogy a próféta egy másik helyen mondja, hogy nincs szeretet. És ez az oka annak, hogy az ember nem tud tartós kapcsolatot kiépíteni, mert a tartós kapcsolatnak a maradandó szeretet az alapja. És a maradandó szeretet pedig itt van a leírva, hogy akkor tudja megkapni az ember, hogyha a Szentlélek kiárasztja a szívébe, és ennek következtében a szívben folyamatosan az Isten szeretetének a tüze ég. És erről a szeretetről mondja Pál apostol, hogy ez a szeretet nem múlik el. És ez a szeretet, ami a Szentlélek által jön be az emberben, ez elsősorban spirituális, de nyilvánvalóan, hogy ahogy nő az emberben az Isten jelenléte, úgy az embernek a lelkét is, és a vágyait is, kívánságait is átitatja, megszenteli, és ennek következtében az embernek az egész személyiségét dominálja, meghatározza, és egy Isten iránti epekedések, vágyakozás, függőségek jönnek létre az emberben, ami a legfontosabb közösség, kapcsolat lesz az embernek a sorsában, és újra is újra az ember képes ebben a közösségben megújulni, erőt venni, mert hála Istennek, hogy az Úr lehetővé tette azt, hogy a Szentlélekkel, a Szent Szellemben újra és újra meg tudjunk újulni.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ez a Csak ülök és olvasok legújabb adása. Az elmúlt hetekben Joel Osteennak Hogyan gondolkozol című könyvével foglalkoztunk. Ezzel a mai adással, a 3. fejezettel szeretném befejezni ennek a könyvnek az olvasását. Egyébként ha az előző két adásban velem tartottatok, akkor tudjátok, hogy miről szól ez a könyv, olyan különböző szempontok alapján veszi végig az emberi természetet, illetve különböző helyzeteket, élethelyzeteket, amelyekbe belekerülhetnek emberek, amelyekben kimutatja, megmutatja, rávilágít arra, hogy mit mond arra helyzetre vonatkozóan, vagy éppen az helyzetben lévő személyekre vonatkozóan. Istennek az igéje és nagyon pozitív alapelveket, 10 alapelvet sorol fel Joel Osteen neven a könyvében. Akik meg szeretnék vásárolni, megtehetik a patmos.hu oldalán, megrendelhető a Patmos Records kiadásában. Jelent meg ez a könyv. Az elmúlt 2 hétben, illetve ugye 1 hetet kihagytunk, de az előtte levő héten azzal foglalkoztunk a 9. fejezetből, hogy hogyan kell kihúzni a keserűségnek a gyökerét, illetve hogy a keserűség az milyen korlátozó erőt jelent az embernek az életében, hogyan tudja meghiúsítani az embernek az életében az érvényesülést, a sikert, az előrelépést, az előrehaladást, milyen veszélyt jelent és milyen kihívást jelent a keserűség, hogyan kell kezelni. Előtte pedig a 3. fejezettel foglalkoztunk, a körülmények bennünket támogatnak. Ezt úgy gondoltam, hogy azért fontos felolvasni a koronavírus járvány idején, mert nagyon sokan átéljük azt, hogy a körülményeiken nem tudnak változtatni, nem tudunk változtatni azokon a nagyívű körülményeken és bennünket változtató, illetve bennünket is befolyásoló tényezőkön, amelyeket a járvány jelent, de ezeket is a hasznunkra tudjuk fordítani, természetesen Istennek a segítségével, ahogy a rómabeliekhez írt levélben is Pál apostol mondja, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, vagy egy másik fordításban az Isten szeretők érdekében minden összefog. Most pedig a 6. fejezetet szeretném felolvasni, amelynek a címe Isten bátor gyermekeként élni. Amikor végigolvastam ezt a fejezetet egy ilyen szemmel, hogy majd most felolvasásra kerül, akkor bevallom őszintén, hogy egy pillanatra elbizonytalanodtam, mert túlságosan egyszerűnek tűnt a gondolkodása, és szerettem volna valami miatt valamennyivel intellektuálisabb üzenettel jelentkezni, vagy felolvasással jelentkezni, de aztán, ahogy végig suhant ez a gondolat a fejemen, egy kicsit el is szégyeltem magamat, mondván, hogy miért kellene intellektuális üzenettel most elétek állni, vagy valami olyan fejezettel, amelyek nagyon súlyos, nehéz, magvas üzeneteket, vagy igazságokat tartalmaznak, hiszen Jézus többször is felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek hitében olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint amilyen tulajdonságokkal rendelkeznek a gyermekek, tehát nagyon sok esetben nem fontos, súlyos, magvas igazságokra van szükségünk, ezekre is szükségünk van, de nagyon gyakran egyszerű gyermeki, mondanám naív bizalomra és hitre van szüksége az embernek. Tehát most egy olyan fejezetet olvasok fel, amelyben úgy érzem, hogy a fókuszba ez van állítva, és nagyon egyszerű igazságokkal foglalkozik ez a fejezet, de ugyanakkor mégis gyógyír lehet nagyon sokatok lelke számára, és egy ösztönzést, inspirációt jelentett arra, hogy az identitásotokat megváltoztassátok, megváltoztassuk, és igazítsuk ahhoz, amilyen állapotba, minőségbe helyezett bennünket Isten az újjászületésnek a következtében. Tehát még egyszer a 6. fejezetnek a címe, Isten bátor gyermekeként élni. Ha esetleg nektek is megvan ez a könyv, akkor bátorítalak titeket arra, hogy olvassátok velem együtt, olvassuk fel közösen. Tekintettel arra, hogy amit az ember nem csak hall, hanem lát, vagy nem csak lát, hanem hall is, az sokkal jobban rögzül, az az üzenet mélyebbre hatol az emberi személyiségben több támponton, több szemponton, több csatornán keresztül jut el, és így nagyobb hatása tud lenni az emberre. Tehát Isten bátor gyermekeként élni. Mindnyájan átéltünk már csalódásokat és igazságtalanságokat. Hát ezzel valóban azt gondolom, hogy mindannyian így vagyunk. A múltbeli rossz emlékek, vagy az elkövetett hibák miatt könnyen elfeledkezhetünk róla, hogy kik is vagyunk valójában. Túl gyakran gondolkodunk magunkról rabszolgaként, állítja Joel Osteen. Úgy érezzük, hátrányos a helyzetünk. Ezért nem is igyekszünk már megvalósítani álmainkat, nem várjuk a jót, és nem is imádkozunk bátran, hittel. Rabszolgaként élünk. Mintha a függőség, a depresszió, a középszerűség, vagy mások elfogadásának rabszolgái lennénk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, mondja a Biblia, hangzik a Biblia állítása. Talán sok mindennel kell szembenéznünk az életben, de akkor sem rabszolgák, hanem Isten gyermekei, Istennek a fiai vagyunk. A fiak másként gondolkoznak, mint a rabszolgák. Talán az olvasóim között is, vagy a hallgatóim között is van, aki függőségekkel küzd. De ha Isten gyermekeként gondolkodik, és azt mondja, jogom van szabadnak lenni, akkor lehet, hogy akadályok tornyosulnak előttünk, de Isten gyermekeként tudnunk kell, hogy hatalmasabb erő áll mellettünk, mint velünk szemben. Az izraeliták 400 éven keresztül szenvedtek az egyiptomi fogságban. Kegyetlenül bántak velük, és kihasználták őket. Isten látta ezt az igazságtalanságot, és csapásokkal sújtotta a fáraót és népét, mindaddig, amíg a fáraó végül feladta és elengedte őket. Biztos vagyok benne, hogy amikor elindultak az ígéret földjére, izgatottan várták, hogy végre megkapják azt a szabadságot, amire vágytak. A fáraó azonban meggondolta magát, és üldözőbe vette őket. Felsorakoztatta a leggyorsabb 600 szekerét és legerősebb harcosait, és rövid időn belül utolérte az izraelitákat a Vörös-tengernél, ahonnan látszólag már nem volt hová menekülniük. A fáraó gyakorlatilag azt mondta, a rabszolgáim vagytok, hozzám tartoztok, és most visszaveszlek titeket. Isten azonban másképp gondolta, a gyermekeim vagytok, megváltottalak benneteket, és most tovább vezetlek, hogy megszabaduljatok. El tudom képzelni, hogy az izraeliták fejében valami ehhez hasonló párbeszéd zajlott le. Próbálták eldönteni, hogy melyik hangnak higgyenek. Amelyik azt mondja, hogy gyermekeim vagytok, vagy annak, amelyik azt mondja, hogy rabszolgáim vagytok. A mai napig ugyanez a vita folyik. Az egyik hang azt súgja, rabszolga vagy. Sosem gyógyulsz meg. Mindig is nehézségekkel fogsz küzdeni anyagi téren. Sohasem szabadulsz meg a függőségből. Isten azonban azt állítja, a gyermekem vagy. Mindent megadtam. Felruháztalak erővel és kerettel. Nos, nekünk kell eldöntenünk, hogy melyik úton indulunk el. Ha hiszünk annak a hazugságnak, hogy rabszolgák vagyunk, és a lehetőségeink véghatárához érkeztünk, nem leszünk képesek betölteni az elhívásunkat. Álljunk ki határozottan, és jelentsük ki, hogy nem vagyok többé rabszolga. Akár ki is mondhatod. Nem vagyok többé rabszolga. Isten gyermeke vagyok. Nem vagyok a múltam rabszolgája. Nem vagyok azok rabszolgája, akik megsértettek. Nem vagyok a függőségek, a szegénység, a nélkülözés, vagy a depresszió rabszolgája. A mindenható Isten gyermeke vagyok. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor nem csak másként gondolkodunk, hanem másképpen is beszélünk. Nem azt mondjuk, hogy sosem leszek képes kitörni ebből a függőségből, hanem azt, hogy szabad vagyok és egészséges. Nem panaszkodunk mondván, sosincs szerencsém, hanem kijelentjük, hogy az áldások üldöznek, jó indulat vesz körül, élvezem Isten jóságát és kegyelmét az életemben. Nem rabszolgaként, hanem Isten gyermekeként tekintsük magunkra. Ne azon elmélkedjünk, hogy milyenek voltunk egykor. Ne azon elmélkedjünk, hogy milyen nehézségeken mentünk keresztül, hogy milyen hibákat követtünk el. Kezdjünk azon gondolkozni, hogy ma milyenek vagyunk. Szabadok, áldottak, igazi mesterművek, győztes emberek,
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Így ez jó, de hogyha azért most segítenénk olyan embereknek, akik a napi munkába járás során, vagy egyáltalán a polgári kapcsolataik során ezzel szembe találkoznak, azért ott is ugyanúgy felismerhető, sőt, akár ezek alapján, a jelzők alapján, amiket te most a bibliai alapján elkezdtél felsorolni, hogy mi alapján ismerhető fel az irigységnek a jelenléte, vagy egy irigy ember akár beazonosítható, ott mit tudtok tanácsolni, például egy munkahelyen? Hogy mit lehet ott tenni? Tehát azt tapasztalom, hogy mondjuk egy munkatársam rendszeresen, akár szövetséges társakra lelve, de úgy érzem, hogy igazságtalanul irigy rám, mert én valami jobban meg tudok oldani egy feladatot gyorsabban, nem tudom, és a főnök mindig engem dicsér meg, én kapok prémiumot, vagy most csak mondtam példákat, de ez nem azt váltja ki a másikból, hogy gratulálok, ez tök jó, és hogy csináltad, hanem pont az ellenkezőjét. És inkább én érzem magamat jóként kirekesztve, vagy magányosnak, holott te most arról beszéltél, hogy inkább ő izolál, ő neki.
Na most a másik oldalt mondtad el.
Igen.
Vagy rátértünk. Nézzük meg a József oldalát. Nézzük meg, mi történt Józseffel.
Na, igen.
Mi lett az eredménye? Hát jó következett nála a kiteljesülés és a boldogulás? Hát az élete a következő eseményeit nézzük, a végét nézzük, akkor azt mondjuk, hogy pláne, persze, természetesen. De hát az út látszólag nem arra fele vezetett, mert az irigység olyan ereje van, erővel rendelkezik, ugye azt mondja a Biblia, hogy kicsoda állhat meg az irigységgel szemben. Fontos, megáll, igen. Egy költői kérdést föltesz Salamon, és megkérdezi, hogy pusztító áradás a harag, és a gyűlölködés, azok pusztító erők, de az irigységgel szemben kiállhat meg, tehát nem biztos, hogy az irigyelt emberek, hogyha fókuszba kerülnek, akár összecsapnak a hullámok, akár egy munkahelyen, akár egy bármilyen közösségben, az irigy emberek képesek megakadályozni, ellehetetleníteni. 37-es Zsoltár. Ez a megoldás, az irigyelt emberek és azoknak a nehézségei, az a terápia erre. Ne bosszankodjál. Az elvetemültekre ne irigykedjél, és ne szenvedjél emiatt, hanem bízzál az Úrban. Szenvedsz emiatt természetesen, de szenvedéssel járhat ez, de bízzunk az Istenünkben, ő mindennél hatalmasabb. Van egy programja, és hogyha pontosan érzed azt, két lehetőség van. Vagy nem is való vagy oda, és el kell gondolkozni azon, hogy nem ez a te utad, uh-huh. És jobb, hogyha kimozdulsz onnan, mert a rossz erkölcsök, a rossz társaságok jó erkölcsöt megrontanak.
Igen.
Vagy pedig Istennek a terve és elképzelése, amiben az ellenség ellentámadást hajt végre, felhasznál embereket, az irigységet, viszont a végeredmény, a Józsefre nézzünk, a végeredmény az lesz, hogy mégiscsak Isten végrehajtja, mert amit Isten belénk táplált, azt végre tudja hajtani az életünkben, csak bízzuk magunkat Istenre, erre a megoldás a 37-es Zsoltár, hogy nyugi, türelmesen várunk, szabályszerűen küzdünk, ha megpróbáltatások alatt vagyunk, azt mondja Jakab, arra figyeljünk, hogy tökéletes cselekedet legyen. Tehát a rosszat nem tudunk rosszal legyőzni, csak jóval. Tehát maradjunk meg Istennek a kegyelmében, ha irigyeltekké válunk, és összecsapnak a hullámok, és biztos vagyok benne, hogy a mi Urunk megoldást fog találni erre, és ki fog bennünket hozni.
Beszéltetek a szájról, a beszédről. Mennyire látjátok úgy, hogy ennek szintén szóval, beszéddel lehet egy ellenpólus teremteni, ami mondjuk akár gyógyító jellegű is. Tehát egy irigy emberrel tudok-e úgy beszélni véleményetek szerint, hogy ő neki a segítség lenne? Tudok-e ilyen értelemben bele partneri kapcsolatot kialakítani, hogy figyelj, te, amit csinálsz, az így nem feltétlen jó, és én hadd mondjam ezt és ezt. Véleményetek szerint működik-e ez így? Ugye, mert az izoláció az nem jó dolog. Az, hogyha elszigetelődik valaki, azért az csak észreveszi. És tartósan lehet, hogy bántja is, hogy hát nem kellett volna így viselkedni, vagy nem kellett volna ezt tenni. Lehet-e ilyenkor valami hívószavat, mondatot mondani, ami segít?
Nem könnyű feladat.
Lehet. Lehet, csak nem biztos, hogy célra vezető így egy az egyben megmondani neki. Aha. Mert a bolond embert ne tanítsuk, mert igen. Nem biztos, hogy ez célra vezető.
Meg van egy olyan fázisa ennek, amikor nagyon erős az önigazoltsága, lehet egy íve is az életében, és inkább figyeljük, hogy vannak-e olyan pillanatok, vannak olyan helyzetek, amikor elérhető, és akkor lehet vele erről beszélni, hogy figyelj, ez nem jó, hogy így kommunikálsz, vagy így beszélsz. De azért az a tapasztalatom nagyon nehéz. Főleg, ha az embernek már a természetévé válik, és megszokja ezt a magatartást, és szinte az ember belül is érzi, hogy inkább kerüli az ilyen embereknek a társaságát, mert tudja, hogy ez...
Igen. Ez még esetleg, hogyha a kérdésedre válaszolva, ugye bekerülünk egy munkahelyi kultúrába, annak van egy szervezeti kultúrája, ami vagy jó, hát nyilván ez kifejezi a beszéd is, hogy milyen beszéd hangzik el egy munkahelyen. Amit te már mondtál, az egy elég deviáns vége, amikor már szinte ellehetetleníti és megsemmisíti a másik embert. Azért ez egy eléggé... De abban tudunk bízni, hogy ugye mondta Zoli a József példáját, hogy irigységből adták el a testvérei, de végig az Úr ott volt vele. Tehát, hogyha én erős vagyok, az Úr és fölfelé nézek ezekben a helyzetekben, hogy nem csatlakozom mégsem azokhoz az emberekhez, akik hallottad, tudtad azt, hogy mi történt vele, vagy képzeld el, azt történt, hogy... Tehát ezeket a pletykákat igyekszünk kizárni
igen.
Az életünkből, és abban bízhatunk, hogy nem csak azok az emberek alakítják a környezetnek a kultúráját, akik így viselkednek, hanem egy jó mintával. Tehát, hogyha én nem teszem ugyanazt, amit ő, fölvállalhatom ezt bátran, tehát nem mondom én, hanem így viselkedek, és hihetek abban, hogy az én viselkedésem sokkal erősebb tud lenni, mert a jó sokkal erősebb, én hiszek benne, és ha rövid távon vannak is ilyen ellehetetlenülések, de vagy megmarad azon a munkahelyen, ahogy mondta Zoli, vagy eldönti, hogy ez már annyira kellemetlen, és mondja a pszichológia, hogy veszélyes munkahely, tehát amikor már pszichésen vagy pszichoszomatikus betegségeket okoz számára, akkor eldöntheti, hogy ezzel ő nem tud tovább vállalni közösséget.
Igen, jogos az észrevételed, hogy én egy kicsit ilyen szélsőséget mutattam be, de viszont te most mondtál azért egy ilyen, azért talán mondhatjuk nyugodtan még ma is kórjelenséget, amikor megy ez a pletykálás, és te is utaltál már rá, hogy ez is például egy beazonosítási módja az irigységnek. Ez véleményeteknek hol jelenik meg a pletykában az irigység? Mert ugye a pletyka az egy ilyen műfaj gyakorlatilag, ez egy ilyen munkahelyi, sokszor már az iskolában a gyerekek, főleg a kamaszoknál már meg lehet figyelni, hogy klikkesednek, és akkor kibeszélik a másikat, amiben nem is feltétlen az van bent, hogy neki jobb csukája van, mint nekem, hanem akár az, hogy már megint egyes kapott, mert nem tanult, vagy valami. Mit láttok egyébként a pletykában, hogy az hol jelenik az meg abban az irigység?
Konkrétan abban, hogy a másikkal van elfoglalva. A másik dolgait foglalkozik, és amikor már rossz indulatú a pletyka, akkor pedig hatalmat, uralmat akar venni az információkon keresztül a másikon, vagy befolyásolni akar egy harmadik személynek a gondolkozás módját. Én nem közvetlen az irigység van mindig a pletyka mögött, hogyha most így kitérőt vettünk, de kimondottan azért ugyanabból táplálkozik, mert mindig a másikkal van elfoglalva. A másikhoz méri magát. A másik ügyeivel van elfoglalva. Pedig nem ez a feladatunk, főleg hívőként, hogy a másik ügyeivel törődjünk. Akkor törődik az ember a másik ügyeivel, ha szolgál felé, vagy feladata van, vagy pásztorlási, vagy szolgálati feladata, vagy szülő és a gyermekével, vagy a rokon. Tehát mindig azt nézzük, hogy milyen az illetékességünk. Mennyire vagyunk illetékesek az illetőt vel foglalkozni, az illető dolgait eldönteni. Ráadásul annyira csak a részeit látjuk egy embernek az életének, még akkor is, hogyha a legközvetlenebb információkat kapunk, akkor is csak töredékeket értünk meg és látunk, vagy egy pillanatképet. És ez a probléma sokszor a pletykával, hogy lehet, hogy már rég oka fogyott, már rég nem arról van szó. A Biblia nagyon súlyos ítéletet mond, és nagyon súlyos bűnnek tartja. Mondom még egyszer, gonosz szájnak és gonosz szemnek nevezi mind a rossz indulatú tevékenységeket, és az irigységgel áll összefüggésben, ha nem is közvetlenül mindig.
Ugye a közfogalmazásban általában a pletykát azt a női nemhez kötik, én ezt nem vallom, nem tudok azonosulni vele, szerintem a férfiak is legalább annyira tudnak pletykások lenni, de Ildikó, te hogy látod egyébként, hogy a női nem egyébként jobban ki van téve ennek ellenére, hogy ez igaz lehet ez a megállapítás?
Általánosságban igen, mert a gyengebb edény is a nő, és ugye másképp másféle agya van a hölgyeknek, mint a férfiaknak. Sokszor a nők azért beszélnek, kibeszélik magukból a fájdalmakat, ugye? Ez egy nem rossz dolog tulajdonképpen, de a barátnőkkel is ez a...
Igen, ugye erre szokták azt mondani a férjeknek, hogy csak hallgass meg, nem kell megoldani.
Igen, pontosan, igen. Tehát a férfiak célra vezető válaszokat várnak, és a legrövidebb úton megoldják a problémákat. De most is általánosítok, igen, de igen. Nem minden férfi így működik, de általában a hölgyek pedig a beszédük, ahogyan beszélnek, közben rájönnek a megoldásokra, vagy sokszor nem is a megoldást keresik, hanem, és sokszor a kommunikáció nem is arról szól, hogy el akarok egy információt mondani.
Zoltán, te hogy látod ezt így lelkészként, hogy ez megoszlik egyébként? Tényleg másképp jelenik meg a férfi oldalon ez a pletykás magatartás? Visszatérünk az irigységhez, nem csak...
Ugyanúgy működik, tud működni a férfiaknál is, csak esetleg más formát ölt, más jelleggel, de... Osztom Ildikó véleményét, én is azt tapasztalom, vagy az a meglátásom, hogy döntően a női területet érinti, a nők közötti kommunikációt érinti.
Ugye sok beszédben elmaradhatatlan a vétek.
Jó, azért gondoltam, hogy egy-két mondat erejéig térjünk ki erre, mert egyrészt köthetjük az irigységhez, mint egyfajta, ezek szerint, mint egyfajta megnyilvánulási módja, vagy eszköze az irigységnek a pletyka, meghosszabbított akár keze, de ugyanakkor mégis egy önálló és súlyos tényezőről, ahogy te is beszéltél róla, hogy a Biblia is ezt egy fajsúlyos bűnnek tekinti, ugyanúgy ezek szerint, mint ahogy az irigységet is. Visszatérve egy kicsit az irigységre, hogy látjátok egyébként a gyógyulási folyamatot, az hol indul be? Mi annak a módja? Tehát, hogyha a műsor hátralevő perceiben, hogyha egy kicsit arra rátérnénk, hogy valaki hallgatja ezt a rádióműsort, és azt mondja, hogy ez eddig nekem tényleg problémám, és itt vagyok egy szál egyedül a szobámba, és aznak az az oka, hogy irigy vagyok.
Igen, Ildikó már említette, de akkor hangsúlyozzuk ki, hogy a dolgoznunk kell az önértékelésünkön és a Krisztus identitáson, mert gyakran az irigységet azt táplálja, hogy rossz az értékelésünk, az önmagunkról alkotott kép, vagy az is lehet, hogy van egy ideális képe az embernek, meg van egy reális kép. Az nagyon rossz, hogyha a kettő nincs közel egymáshoz. Nem feltétlenül kell, hogy ugyanaz legyen, persze az a nagyszerű, hogyha az elképzelt képem az megfelel a reális képnek, mert akkor teljesen sinem vagyok, és a legjobb úton megy a dolog, de hát azért legtöbbször az embernek a elképzelt ideális képe az igyekszik, törekszik a reális mostani állapotát vinni, mert van egy látása, képe önmagáról. Most az a gond, ha valakinek nincs látása, vagy nem dolgozik, vagy lusta, vagy nem tanul, vagy nem szorgalmas abban, hogy felfedezze, hogy értékes, Isten vele is foglalkozik, és fontos, hogy kialakuljon ez az ideális, a reális képe, közeledjen az ideális képre, egyáltalán fogalma legyen arról. Tehát az első dolog, hogy értékelje önmagát, le kell számolni a kisebb rendőrség érzésekkel, le kell számolni azokkal, és harcolni kell azokkal szemben, esetleg ha ezek familiáris örökségek, akkor ezeket megvallásokkal megtagadni, megtérni belőle, azokból a mondatokból, szinte átokszerűen hatnak azok a mondatok, te nem viszed semmire, semmire kellő vagy, sehogy sem megy, megy a dolgod, és már gyerekkorukban ezt rombolják le az emberekben a megfelelő értékelést. Tehát az első lépés, azok nem lesznek irigy emberek, akik elégedettek, és megfelelően tudják értékelni önmagukat, és értékelni azt, ami van, ezt egyébként elárulom neked, mi az, amikor az ember értékelni tudja azt, amilyen van, azt úgy hívjuk, hogy hála. Uh-huh. Hát azért tudok hálát adni, amivel rendelkezem. De először is össze kell szednem, és koncentrálnom, és figyelnem. Márpedig a Biblia azt tanítja, hogy hálaadó életet éljünk. Ha ezzel elfoglaljuk magunkat, akkor jó irányba megy az életünk, és kiiktatjuk, kiszorítjuk az irigységet, mert az irigység az pont a hálátlanságból is fakad. Az irigységben egyébként hitetlenség is van. Azt fejezi ki az irigység, hogy neki van, megkívánom az övét, holott én is megkaphatnám azt, nem jól kéritek, Nem kéritek, nem jól kéritek, mondja Jakab, mert irigység van bennetek, és nem is fogjátok megkapni, mert az irigy emberek a másikra nézve akarják megkapni, holott, holott nekem hálát kell adnom, és megelégednem most, amin van. Persze egy egészséges elégedetlenség is kell, hogy legyen az emberben, az egy darabig jó, egy egészséges módon, az Úr szempontjából. De ha az ember erre figyel, és a hálával, hálaadással él, akkor kiiktatja az irigységet. De van még egy pár dolog, szerintem Ildikó is szeretne mondani.
Egyetértek, amit Zoli mondott, hogyha egy szóval összefoglalhatnám, hogy mi a megoldás, a szeretet. Mert a szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, a szeretet megoldja a dolgokat. Tehát az az ember, ha megfigyeljük azt, hogy ki az a személy, aki dühöt, indulatot, frusztrációt, feszültséget okoz számomra, és sikeres ember, tehát az én látóteremben van, akkor arra valószínűleg irigy vagyok. Ezeket, hogyha detektálni tudjuk helyesen, az jó dolog, mert ezeket akkor... úgy mondja Péter apostol, hogy levetvén. Tehát mint egy ruhát, le kell vetnünk ezeket, sőt, azt mondja, talán a Péter levelében van az is, hogy fölvettek magukra, vagy beteltek az irigységgel, tehát az irigység szellemével akár démonizálódtak. Tehát mindenki tudja, hogy milyen fokokat ért el az életébe az irigység, hogy a sikere az vajon azon az emberen múlik-e, akire irigy, mert általánosságban nem így van, nem pont fordítva, hogy az az ember tud valamit nagyon jól csinál, és attól valamit el tudnék lesni, valami sikert, valami jót. Például elkezdhetek én is tanulni, hogy az én saját utamat kezdjem el járni, mondta a Zoli a hitetlenséget, szerintem is az, és egyben azért is hitetlenség, mert Istennek egyedüli lénye vagyok, ilyen nincsen több, mint én, és mint a hallgatók is, nincsen olyan lény, mint ő, és amikor arra gondolok, hogy Isten megváltott bennünket, és személyesen is adott nekem bizonyságokat, visszagondolok arra, hogy kérek tőle, és akkor meghallgatja a kéréseimet, akkor kezdem felfedezni azt az utat, amit Isten nekem tervezett. És mondja is a Zsoltárok, hogy gyönyörködjél az Úrban, hogy elkezdek gyönyörködni az Úrban, és megadja nekem a szívem kéréseit. Aztán az egyes Zsoltár is, hogyha egy kicsit így kibontjuk, hogy ilyen boldog emberekké válik, aki nem a vízszintes szinten a gonoszoknak a tanácsát nézi, vagy a kevélyeknek az útját, a viselkedés módját, nem akarja utánozni, eltanulni. Nem akarok megfelelni a társadalom elvárásainak, nem úgy akarok élni, gondolkodni, tudatosan ellenállok ennek, hogy sem a baráti körömben, vagyis hát nyilván a baráti köröm olyan, amilyen én vagyok, tehát az egy adott dolog, viszont a munkahely, az iskola, a főiskola, az egyetem és a társadalmi élet, ahol forgunk, ezek folyamatosan adnak egy társadalmi elvárást, hogy mik azok a dolgok, amik nagyon fontos, hogy meglegyenek, és akinek nincs meg, az érezheti szégyennek, de ezeket nem kell komolyan venni. Nekem van Istentől egy tervem, egy úti tervem, azt kell figyelnem, hogy Istennek mi a tökéletes akarata.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok ma Hit Rádió stúdiójában, a hétköznapokban. Szerintem még tudtuk volna folytatni, de ennyi rendeltetett mára, úgyhogy ezért is hálásak vagyunk. Úgyhogy vendégem volt a stúdióban Németh Ildikó és Németh Zoltán, a Paksi Gyülekezet lelkészei pásztorai. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Köszönjük a meghívást.
És a mai nap folyamán pedig köszönöm a kollégáimnak a segítségét, Ván Evódia szerkesztőnek, Szobota Zoltán főszerkesztőnek, Jámbor László zenei szerkesztőnek, hogy hozzájárultak a mai délelőtt műsor kiteljesedéséhez és megvalósulásához. További szép napot!
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.